Azt hiszem, hogyha most megkérdeznék itt mindenkit, hogy őszintén válaszoljon, mi szeretne inkább lenni, lottómilliómos vagy lottómilliárdos, vagy a karbantartó, vagy a gondnok a lottómilliárdosnak a házában, akkor mindenki a milliárdosra tenné fel a kezét. Ha megkérdezném, ki szeretne gazdag lenni, úr lenni, és ki szeretne szolga lenni, valószínűleg mindenki az úrnál tenné fel a kezét. Ha megkérdezném, hogy ki szeret itt élni, ebben a nyugati világban, kényelemben, mert nagyon nagy kényelemben élünk, még azok is, akik közülünk kevesebb kényelemben élnek, vagy pedig a harmadik világban dolgozni egy szeméttelep mellett, és a mi hulladékainkat kotorászni, hogy valami élelmet szerezzenek maguknak, vagy megélhetést, valószínűleg mindannyian úgy szavazunk, hogy jó nekünk ez a Magyarország, amilyen az egészségügyi rendszere, meg az oktatási rendszere, meg mindenféle rendszere, inkább ez. Ki szeret úr lenni, és ki szeret szolga, nagyon kevesen jelentkeznék, hogy akkor én most hadd menjek el szolgálni. Pedig ma pont a szolgálatról lesz szó, és az egészet hadd nyissam Jézusnak egy szavával, vagy egy gondolatával, amelyik egyébként minden evangéliumban szerepel, én most Márk evangéliumából olvasom. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ha az akármelyik nagyurat megnézzük ebben a világban, egyikük sincsen olyan gazdag, mint a Teremtő Isten. Bármelyik nagyhatalmú, fegyveres erővel is bíró vezetőt megnézzük, egyik sincsen annyira erős és akkora hatalommal bíró, mint Isten. Ha megnézzük, hogy ki az, aki a legtöbb mindenre képes közülünk, kinek van a legtöbb adottsága, annak sincsen annyi adottsága és képessége, amennyi Istennek van. Miért is mondom ezeket a magától értetődő dolgokat? Azért, mert amikor arról beszélünk, hogy Isten emberé alázta magát, akkor pont arról beszélünk, hogy az az Isten, akinél aztán tényleg nagyobb urat nem tudunk elképzelni, az lejött a világba. Most csúnyán fogom mondani, WC-pucolónak. Lejött a világba, hogy elvégezze azt a szolgálatot, hogy minket, az ő teremtményeit, akiket ő készített, szolgáljon azért, hogy végre észhez térjünk, és rájöjjünk, hogy nem az az igazi kiteljesedése az életnek, amikor beülünk a kézbe, és hagyjuk, hogy mások kiszolgáljanak, hanem rájöjjünk, hogy az az igazi élet, amikor mi szolgálunk másokat. Az elmúlt hetekben, itt februárban, igazából arról beszéltem, hogy mit jelent az evangelizáció, mit jelent az evangélium hirdetése, és ezek által hogyan tud épülni a gyülekezet. Talán emlékeznek még ezekre a különböző lépésekre. Beszéltem legelőször arról, hogy a legfontosabb dolog, amivel meg tudunk szólítani embereket, az a bizonyságtétel. A bizonyságtétel, amely elsősorban, amelynek az alapját és az értékét az életünk, a cselekedeteink adja. A második ilyen dolog az a közösség, hiszen hiába teszünk mi bizonyságot Krisztusról, hiába beszélünk róla, hiába mutat jó példát az életünk, ha nem tudjuk hová elhozni őket. A következő lépés volt a tanítvánnyá létel, az önmagunk és mások és Isten megismerése, amely ennek az egésznek az erejét adja, de most érkeztünk el igazából a legfontosabb részhez, amit tényleg nem nagyon szeretünk hallani. A szolgálóvá nevelés. A szolgálatvállalás. Persze bizonyos értelemben szeretünk mi szolgálni. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy mit jelent a miniszter szó. A miniszter szó azt jelenti, hogy szolga. De ha mondjuk végignézünk a minisztereinken, de most ne a magyar minisztereket vegyük, mert valaki azt mondja, hogy politizálok. Nézzük végig mondjuk az angol minisztereket. Melyikük az, aki szolga? Vagy ha így megnézzük, ahogy megjelennek a kényelmes autóikban, kiszállnak öltönyben, amely természetesen nem konfekcióöltöny, és valami 15 ezer forintba került, hanem valószínűleg ugyanennyi fontba, és a kis diplomata táskájukkal megindulnak a parlament felé, mennyire néznek ők ki szolgának? Az a nevük, hogy szolga, miniszter. Mennyire néznek ők ki szolgának? Az ilyenfajta szolgálatot szeretjük. Egészen jó kis szolgálat lenne ez, azzal a fizetéssel, amit ők ezzel a szolgálatért, ezért a szolgálatért kapnak. Esetleg jó, ne fussunk ennyire messze, már a miniszter elszakadt rég a jelentésétől az, amit ők csinálnak. Jó, nézzük a lelkészeket. A lelkészeknek is egyébként az a nevük, angolul, hogyha én bemutatkozom valakinek, és megkérdezik, hogy mi a foglalkozásom, akkor én azt mondom, hogy én egy miniszter vagyok. Tényleg, mert a miniszter jelenti azt, hogy lelkész. Szó szerint azt mondom, hogy Isten szolgája vagyok, és hát amikor kint voltam, és ott is egy pár hónapot, több mint egy évet kint voltam, akkor azért látott ott is, hogy mi lelkészek sem vagyunk azok, akik kifejezetten a WC-pucolói szolgálatban szoktunk jeleskedni. Ott is a legtöbb miniszter, a legtöbb egyházi ember kényelmes otthonokban él, kényelmes módon vezeti az ő gyülekezetét, és nagyon a szolgálat az inkább abban teljesedik ki, hogy sokat prédikál, vagy sok bibliaórát tart, vagy sok istentiszteletet. Azt hiszem egyébként, hogy ezt sokan nem gondolják annyira szolgálatnak, és bizonyos értelemben igazuk is van. Mert nagyon-nagyon könnyű bibliaórákat tartani, sokkal nehezebb szolgálni másokat. Mert a Biblia óra nem mindig szolgálat, és valljuk be őszintén, az Isten tisztelet sem feltétlenül szolgálat. Tehát vannak olyan szolgálatok, amiket szeretünk szolgálatok. Ezeket egyébként, majd később elő fog jönni, ezek azok a szolgálatok, amiket a Biblia a diakónus szolgálatnak nevez, aztán vannak másféle szolgálatok is. De a lényeg az, hogy Jézus szerint is, és ez szerint a felosztás szerint is, ami életünknek a legfontosabb része a szolgálat, de nem az, hogy miniszterek legyünk, és még az se, hogy lelkészek legyünk. Nem így kell szolgálnunk. Mégis fontos beszélni, akkor hogyan kell szolgálni? Mit jelent a szolgálat? A Biblia rengetegszer beszél róla, ha az új szövetséget kinyitjuk, akkor lapozunk hármat, és a szolgálattal találkozunk. Ezt most itt gondolhatják azok, akiknek tegnap volt bibliaórájuk, hogy én már tegnap ennek egy részét elmondtam. Igen, mert ott is előkerült a szolgálat. A szolgálatról rengeteget beszél a Biblia. Én most itt egy pár ige helyet hoztam csak ide. A legizgalmasabb erről rögtön az első ige hely, ugyanis ez látszólag a szolgálat ellen szól ez az ige hely. Ez Mária és Márta története, biztosan ismerjük, vagy nem biztos, hogy ismerjük, ezért gyorsan el is mondom. Mária és Márta házába ellátogatott Jézus, Mária leült Jézus lábához és hallgatta, amit mondott, Márta pedig nekiállt főzni, mosni, mosogatni, talán még porszívózott is volna, de szerencsére akkor még nem volt porszívó, tehát ez elmaradt. Ott tüsténkedett egy idő után, meg odament Jézushoz, azt mondta neki, Jézus, nem azt mondta, hogy Jézus Mária. Jézus, hát nézd meg, itt az én testvérem, az csak itt lustálkodik a te lábadnál, hát ha már úgyis ott van, egy kicsit taszítsd meg, hogy jöjjön már ki szolgálni. És erre Jézus azt mondta, Márta, Márta, nagyon serény ember vagy, de egy a fontos dolog, és azt Mária választotta, nem te. Aha, ez lehet az életünk alapigéje, mégiscsak azt mondja Jézus, hogy nem annyira fontos szolgálni, inkább üljünk az ő lábánál, és hallgassuk Jézust, a sokkal izgalmasabb, nem? Hát a szolgálatot meg hagyjuk azokra, akik nem elég okosak ahhoz, hogy Jézus lábához üljenek. Találkoztam én az egyházban, nem egy ilyen gondolattal. Azt mondta nekem valaki, ez még teológus koromban volt, amikor nekem is nagy volt a fejem, így utólag visszanézve, nem szeretek azokra az évekre visszaemlékezni. Ilyen jó nagy képünk volt mindannyiunknak, és valaki azt mondta, hogy ő azt a szolgálatot szeretné végezni, hogy hallgat másokat, és tanul belőlük. Szerinte ez az ő szolgálata, akik pedig nem annyira okosak, mint ő, azok menjenek és végezzék a többi munkát. Hozzátenném, hogy ez a fiatalember azóta gyülekezeti lelkész egy kisfaluban, és nem ilyen nézeteket vall, de hát mindenki volt fiatal, ifjú és bohó, sőt, durván fogalmazva, hülye is, én is voltam ilyen. Szóval ez az első fajta. Akkor ezen kívül ez arról beszél igazából, hogy hol a helye a szolgálatnak az életünkben. Mert azért nem azt mondja ez a rész, hogy ne szolgáljunk, hanem az, hogy van egy fontos dolog. A Jézusnak a hallgatása nagyon fontos dolog, és éppen ezért meg kell találnunk az egyensúlyt. Az egyensúlyt, hogy mikor hallgatunk, és az egyensúlyt, hogy mikor cselekszünk. Mert azért valljuk be őszintén, hogy ritkább az ilyen ember, aki cselekszik, vagy hallgat, a mai világ inkább arra épül rá, hogy nagyon sokan nagyon sokat pörögnek. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az a szolgálatok különbözősége. itt az 1 Korintus 12, illetve a Róma levél 12. fejezetéből szeretnék majd előhozni példákat. Itt mind a kettő arról beszél, hogy az egyház olyan, mint egy test. A testben különböző tagok vannak, és a különböző tagoknak más a feladata. És harmadik pontban szeretnék beszélni arról, hogy a szolgálatnak az iránya kétféle lehet. Nem az a fajta, hogy amit szeretek csinálni, szolgálat, és amit nem szeretek csinálni, szolgálat, mert így is feloszthattam volna, de én nem így osztottam fel. Szolgálatnak lehet az egyik irány az a gyülekezeten belüli, a másik pedig a gyülekezetről kifelé mutató. Ezekről fogok ma beszélni. Ez alapján rögtön kezdem Mária és Márta történetével, aminek azt a címet adtam, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt. Meg kell találnunk az egyensúlyt akközött, hogy dolgozunk és hallgatunk. Meddig kell nekünk munkálkodni és hol kell leülni, vagy meddig kell nekünk hallgatni és kell elindulni. Sajnos azt kell mondjam itt a hosszabb ideje templomjáróknak, hogy valószínűleg mi már a Jézus lábánál ülés alapmennyiségét teljesítettük. Tehát, hogy már valószínűleg nekünk éppen meg is mozdulhatunk, akár hogy valami cselekvést is folytassunk, és itt most nem gondolok senkire, elsősorban magamra gondolok. Én nem tudom, hogy tudják-e, de valószínűleg mindegyiküknél többet ültem Jézus lábánál, ami azt jelentett, hogy tanultam teológiát, és utána ugye doktoráltam ebből, meg ilyesmi. Nagyon-nagyon sok időbe kerültem, amíg ezekből cselekedet lett. És ez baj. És ez óriási baj, mert amikor csak a tudás növeli az ember, nem cselekszi meg azt, amit tud, akkor igazából annak semmi értelme nincsen. Elméleti tudással lesz tele a feje, és ennek a gyakorlathoz nincsen köze. Lehet, hogy ő elméletben egy nagyon jó ember, csak gyakorlatban nem lesz az. De fontos tudnunk, hogy akkor sem helyettesíti a szolgálat a Jézusra figyelést. Nem lehet kicserélni, nem lehet azt mondani, de én annyi jót tettem az emberekkel. Bocsi, nem tudok Bibliát olvasni, nem érek én rá erre. Hát reggeltől estig csak dolgozom, reggeltől estig másokkal foglalkozom, reggeltől estig másokra figyelek. Én tanár vagyok, hát reggeltől estig csak ezeket itt kínzom. Hát nem érek én rá Bibliát olvasni. Hát örülök, amikor este bezuhanok az ágyba, hogy reggel ki tudom magam kaparni belőle. Hányan vannak így? Keresztény emberek, nem érek rá Bibliát olvasni, nem érek rá Istenre figyelni, mert dolgozni kell. Egyébként most ehhez olvastam egy jó kis történetet, úgy megmosolyogtam, mert nagyon-nagyon tetszett, amikor hárman dolgoznak egy kórházi osztályon, egy diakonissa, ugye ezt a idősebb tanárok tudják, hogy ők azok, akik protestáns egyházakban asszonyok nem házasodtak meg, hanem szolgálatot vállalták. Egy diakonissa, egy apáca, és egy családos ápolónő, és amikor leülnek az egész napos hajtás után, akkor azt mondja nekik, a családos ápolónő azt mondja a diakonisszának, meg az apácának, milyen jó maguknak, most elmehetnek haza, imádkozhatnak, lenyugodhatnak, gondolkozhatnak, én meg elmegyek haza, aztán csinálhatom a házi munkát, átnézhetem a gyerek házi feladatát, meghallgathatom a férjemet, és hullafáradt leszek, mire befekszem az ágyba, és másnap reggel, amikor jövök, akkor hullafáradt leszek. Milyen jó maguknak, nem is értem, hogy miért nem választjuk mi többen ezt a munkát, és erre azt válaszolja az apáca meg a diakonissa, mi sem értjük. De nagyon sokszor vagyunk ilyenek. Össze-vissza hajtjuk az életünket, lehetünk mi apácák és diakonisszák a saját életünkben. Amikor megszóljuk, hogy ebben az időszakban nem fogok pörögni, nem fogok pörköltet főzni, nem fogok porcivózni, ezt elsősorban a nőknek mondom, mert mi szoktunk így túlmártázódni ebben a témában, nem csinálunk semmit, csak leülünk és csöndben vagyunk. Ezt még nem tudjátok, de majd rájöttem. Mi nők mindig csak pörgünk. Sokszor a férfiak agyára megyünk ezzel a pörgéssel, legalábbis az én férjem ezt állítja, hogy ez idegesítő menjen. Nem lehet megtalálni a szolgálatunkat, amíg nem ülünk le Jézus lábához. Amíg nem kérdezzük őt. Amíg nem beszélünk vele. Lehet, hogy sok mindent fogunk csinálni, de nem csináljuk azt, amit kellene csinálnunk. És nem tudjuk megtalálni a szolgálatunkat addig, amíg nem tudjuk, mi a célja a szolgálatunknak. Hány ember végzi úgy az életét, keresztény ember, hogy az egész nem más, mint egy mókuskerék. Tudják, mi a mókuskerék, amikor pörgeti bent a rágcsáló, ha jól emlékszem, Barnabásnak is volt ilyen kereke, Jócsikának volt egy ilyen rágcsálója, végén szerintem kinőtte a kereket akkor. Na mindegy, szóval, hogy bement ebbe a kerékbe, tudják, és akkor így megy előre, és hát igazából nem megy sehonnan, sehová. A mókuskeréknek pont az a lényeg, hogy nincs célja. Azért van, hogy legyen. Legalább egy jó dinamót rá tenni, hogy valamit már dolgozzon az a mókus. De semmi, még annyi célja sincs, hogy áramot termeljen. Hányunknak az élete mókuskerék? Ha mókuskerék, akkor ez azt jelenti, hogy nincsen benne megállás. Nincsen benne kérdezés, hogy akkor mi a cél. Igazából a mókuskerék azt jelenti, hogy nincs célja az életünknek. És azért kell leülni néha Jézus lábához. Mi a célja ennek az egésznek? Miért is hajtok? Miért is kecsölök ennyit? És lehet, hogy amikor leülünk, és meglátjuk, hogy mi a célunk, akkor egy csomó dolog kihullik, mint fölösleges valami. Inci nénivel szoktunk erről beszélgetni, ne arra úgy, hogy így megemlítelek, hogy ő is fiatalabb korában, és én nekem is volt fiatalabb korom, de nyilván ez sokkal mostanában volt, nem úgy, mint Incinének a fiatal kora, de mi mind a ketten ilyen rendmániások voltunk. És kellett idő, hogy rájöjjünk, hogy nem lényeges annyira a rend, hogy beleüljön az ember. Nem lényeges, még az se, hogy jól nézzen ki a lakás. Jó, hát ne hány olyan magát, aki bejön, egy alapszint, de én se fésülnék most már szőnyegrólitokat. Különösen, mióta két gyerekem van, akkor hoztam egy tudatos döntést, hogy van, amit nem csinálok meg. Pont. Nem mosok föl naponta kétszer. Az ember néha, amikor van célja, akkor rájön, hogy mi az, ami lényegtelen. Ha van célom, akkor tudom, hogy mi az, ami nem fér bele. Nem fog egy sas kapkodni egerek után, vagy legyek után, bocsánat, és nem fog egy olimpiai bajnok birkózó edzésre készülő ember, nem fog elmenni mondjuk, akkor most beiratkozok még egy egyetemre két hónappal az olimpia előtt. De hogy fog beiratkozni? Ő arra koncentrál, ami az ő feladata. Van egy cél, azt akarja betölteni. De ha mi nem állunk meg, és nem kérdezzük újra és újra, Isten, mit akarsz velem? Mi velem a célod? Akkor nem lesz célunk. És megy tovább a mókuskerék. Mária és Márta példája nem azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, hanem azt mondja, hogy találjuk meg az egyensúlyt a csinálok és a Jézusra figyelek között. A másik ugyanilyen fontos dolog az, hogy meg kell találnunk azt, hogy mit tudunk mi csinálni, miben tudunk szolgálni. Azt mondja a Korintusi levél, különbségek vannak a szolgálatokban. Mindenki más csinál. A legtöbben persze nyilván vezetők szeretnének lenni, hogyha mi egy olyan társadalom lehetnénk, ahol mindenki az, ami lenni akar, akkor nem lenne egy darab takarítónő sem, csak osztályvezető főorvos. Nem tudom képzelni, ahogy az osztályvezető főorvosok egymást lögdösnék, hogy odaférjenek ahhoz az egy-két beteghez, közben pedig a WC-be nem lehet bemenni. Szóval különbségek vannak a szolgálatokban. És azt mondja máshol Pál, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak a tagjai. A kérdés az, hogy én, hogy te ki vagy ebben a gyülekezetben? Ki vagy ebben a testben? Mi a feladatod? Mi a formád? Mire teremtettél? Valószínűleg, hogyha jobban szeretsz beszélni, mint én, akkor nem pszichoterapeutának kell menned. Mert akkor kínokat szenvedsz, mire végighallgatod az illetőt, és alig várod, hogy befejezze. Ez nem igazán jó, hogyha valaki elmegy pszichológusnak. Ahhoz hallgatni kell tudni. Ha valaki nagyon szeret hallgatni, az nem feltétlenül jó, hogyha elmegy színésznek vagy előadónak. Ha valakinek nincs hangja, nem megy énekesnek. Ha valaki annyira tud festeni, mint én, nem megy festőnek, esetleg szobafestőnek, de semmiképpen sem ilyen figurákkal. Milyen adottságaid vannak? Milyen erősségeid vannak, és milyen gyengeségeid vannak. Mit tudnál te adni ennek a közösségnek, ha most itt egymásra néztek? Mit tudnánk mi adni egymásnak? Mi az, ami nekem van, és neki nincs? Mi az, ami bennem megvan, és belőle hiányzik? Mit tudnánk adni egymásnak? Ezért is kell a csönd, hogy ezt a kérdést feltegyük. Itt Pál mond egy pár dolgot, milyen szolgálatai vagy milyen feladatai vannak egy tagnak. Azt mondja, profétálás, ez nagyjából az, amit én most itt csinálok. Tanítás, ez bármiféle tanításra igaz. Karbantartás, vigasztalás, adakozás, vezetés, szegény gondozás. Ezek csak alapok. De nézzük, benne van olyan szolgálat is, amihez még pénz se kell, azt mondja, van ilyen szolgálat, hogy vigasztalás. Hogy elmegyek valakihez és meghallgatom. Hogy elmegyek valakihez és szólok neki pár jó szót. Van olyan, hogy karbantartás, el se kell olyan nagy dolog kikotorni egy csatornát, vagy elvégezni valami kis munkát. Olyan sokféle dolgot lehet csinálni. De nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy ó, amit én adni tudnék, az olyan kevés, inkább én is adok semmit. Hát nehogy már besüljek, hogy én csak ennyit tudok adni. De minden fontos, amit bele tudsz rakni. Minden szolgálat, amit Istennek végzel. Tudod-e, hogy mi neked az erősséged, és mik a gyengeségeid? Hogy hol vannak azok a pontok, ahol látod, hogy még a nálad idősebbnek, okosabbnak, szebbnek, jobbnak is tudsz valamit adni. Mert van ilyen. Egymásnak vagyunk a tagjai, és ahogy ez előkerült pont a tegnapi bibliórán, ki a fontosabb egy kórházi osztályon, az osztályvezető főorvos vagy a takarítónő, én 2 hetes kórházi tartózkodásom alatt rájöttem, hogy a takarítónő nekem legalább ugyanolyan fontos lett volna, mint az osztályvezető főorvos. Többet láttam az osztályvezető főorvos, mint a takarítónőt, sajnos. Különösen, amikor bementem a WC-be, akkor voltak ilyen kívánságaim, bárcsak lenne kevesebb főorvos és több takarítónő. Aztán ugye, erről is volt szó tegnap, hogy vannak olyan kórházi osztályok, ahol nincs altató orvos, hát szépen vagyunk, ahol van osztályvezető profi sebész, de senki nem altatja el a beteget, ki szeretne olyan kórházban műtétre vállalkozni. Mármint, hogy őt műtsék, mert az más, hogy ő műt valakit. Szóval mindenki szükséges. Mindenki hozzá tud adni valamit. Te mit tudsz hozzáadni? Ti is tudtok, fiatalok és idősebbek, azok is, akik közülünk a legidősebbek, azok is tudnak ám adni. Mert van ilyen is, hogy tanítás, csak mondom, meg vigasztalás. Ahhoz nem kell se erő, se nem tudom én fiatalság. Megvan a lehetőségünk, hogy adjunk. És biztosan tudjátok azt, hogy amikor ad az ember, akkor olyan jó az neki is. Annyira meg tud újulni tőle. Amikor szolgál, akkor rá tud jönni arra, hogy milyen nagyszerű dolog felemelni másokat. Mert ugye a szolgálatnak a lényege a felemelése egymásnak. Adok neki valamit, ami neki nincs. De közben megélem azt, hogy tudok adni. Megélem azt, hogy én gazdag vagyok valamiben. Hogy tudok adni annak is, akit jobbnak gondolok magamnál, meg okosabbnak, meg tapasztaltabbnak, meg öregebbnek. És mégis tudok adni, mert van mit adnom. De ehhez meg kell találni azt, hogy neked mi van, ami azért van, amit azért adott neked Isten, hogy másoknak adjad. Ő úgy szerkesztett össze minket, hogyha itt most körülnéztek, mi, akik itt vagyunk, mi úgy vagyunk összeszerkesztve, hogy mi mindegyikünk tudjon valamit adni egymásnak. És az a lényegi a gyülekezetnek, hogy adjunk egymásnak. Mindenkinek van valamire. És aztán a harmadik ugyanilyen fontos dolog, meg kell találnunk a célcsoportot is. A célcsoportot, akinek adni tudunk. Akinek adni tudunk befelé, de akinek adni tudunk kifelé is. Mert vannak olyan adottságaink, amiket nem azért kaptunk, hogy a gyülekezeten belül adjunk, hanem vannak olyan adottságok, amelyeket azért kaptunk, hogy kifelé is adjunk. Azoknak, akik nem a gyülekezetnek a tagjai. Nem szabad elfeledkeznünk soha erről a dinamikáról, hogy muszáj, hogy a gyülekezeten belül is adjunk, hiszen ilyen értelemben a gyülekezet egy motorja a mi életünknek, ahol mindig kapunk is. De amikor kilépünk a gyülekezetből, véget ér a kétoldalúság, ott adás van. A kapás egyáltalán nem biztos. Kifelé is adni kell, és befelé is. Hol a helyem a gyülekezetben, és innen mit tudok kivinni, és hogyan? Ezek nagyon fontos kérdések, mert igazából a bizonságtétel mellett a szolgálat a másik pontja a gyülekezetnek, bármilyen gyülekezetnek, ahol embereket tudunk megszólítani Krisztusnak. Azok arra fognak figyelni, nem az érdekli őket, hogy mit mondunk, hanem az érdekli őket, hogy hogyan élünk, és hogy mit kapnak tőlünk. Tudunk-e másokat megszólítani az adományainkkal és a szolgálatunkkal feléjük? És azt hiszem, ez a gyülekezet itt szokott a legtöbb sebből vérezni, a kifelé szolgálatból. Meg van valaki, meg szokta említeni, hogy ezzel a gyülekezettel egy fontos baj az, hogy nincsen diakóniája, nincsen kifelé irányuló szolgálata. Mert amelyik gyülekezetnek nincs kifelé irányuló szolgálata, az egy maga körül forgó gyülekezet, alapvetően egy önző gyülekezet. Szolgálunk-e kifelé? Adunk-e kifelé? Tudjuk-e egyáltalán, hogy kinek kellene adnunk és mi? Mert nagyon sokszor itt kezdődnek a problémák, na jó, adjunk, de kinek és mit? És ez egy nagy kérdés, föl kell tennünk, kinek tudunk adni, és mit tudunk adni. És most véletlenül se higgye senki azt, hogy arra gondolok, hogy akkor most adakozzunk, és akkor húj, de sok pénzt kell összeadni, és akkor adjunk pénzt. Nem a pénzről szól a szolgálat. Éppen, hogy nem. A szolgálat arról szól, hogy én csinálok valamit, és nem arról, hogy adakozom. Arról is szól, mert a szolgálatok között írja az adakozást az apostol. Van, aki nem tud éppen szolgálni, az ad. De elsősorban a szolgálat azt jelenti, hogy valamit teszek valakiért. Kiért és mit tudok tenni? És erősen kell, hogy ez épüljön arra, hogy én nekem milyen adottságaim vannak. De ugyanilyen erősen figyelnem kell a másik embert is. Azt hiszem, pont Árni volt az, akivel összevitatkoztam azon. Megígértem, hogy ezen az Isten tiszteleten nem hozom fel a gyerekeimet, és már megint itt van Ármén. Na mindegy, de vele összevitatkoztunk azon az igén, hogy amit akartok, hogy veletek cselekedjenek, ti is azt tegyetek mással. És egyszer Ármén hozott nekem, hazahozta az iskolából a kürtös kalácsot. Én annyira nem szeretem a kürtös kalácsot, különösen a csokis verziót gondolom visszataszítónak, és azt mondta, hogy tessék, anyu, itt van, edd meg. Hát ezt miért hoztad nekem? Hát mert azért, mert azt mondtad a múltkor, amit akartok, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyetek mással, és úgy gondolom, hogy akkor majd fogsz adni 550 forintot a következő kedden a kürtös kalácsra, de vehetsz is. Szóval Ármi teljesen szó szerint leértelmezte ezt az igét, anyura meg rám, ha én adok neked kürtös kalácsot, innentől kezdve kutya kötelességed nekem kürtös kalácsot adni, hiszen az a Jézusotok, az valami ilyesmiről beszélt. És akkor megpróbáltam Árminak elmondani, hogy ez nem egészen ezt jelenti, mert én nekem például a te kürtös kalácsodra semmi szükségem nincs. Tehát az a rész, hogy amit én akarok, hogy veled, hát én úgy gondolom, hogy föl kéne dobni, mit tudom én, nem mondok neveket, tehát valakit föl kéne dobni, ma jól földobom, az illető lehet, hogy nem földobást szeretne, hanem inkább az, hogy hagyjam békén egy kicsit. De én oda megyek, mert én azt szeretném, hogyha engem földobnának, hogy akkor addig piszkállak téged, amíg el nem küldesz valahol. Nagyon sokszor félreértjük ezt az igét. Itt mindig tudnunk kell, hogy ki a másik, amit adni akarunk, akinek adni akarunk. Mert ezt nem szó szerint értette Jézus, hogyha én akarok magamnak egy jó kürtös kalácsot, akkor már dobjam meg anyut egy kürtös kalácssal, mert amit akartok, azt ti is cselekedjétek. Mit szeretnél, hogy a másiknak jó legyen, akkor azt kérdezd meg, hogy ő neki mi kell. És azt ad meg neki. Nagyon sokszor vannak, ami rosszul adott adományaink, és félreértett adományaink. Belenézek a másik életébe, megállapítom, hogy neki mire van szüksége, és megadom neki. Akár kell neki, akár szeretni, akár nem. Az idősebbek még emlékeznek rá, nem? Amikor idejöttünk, nem volt tévénk. És többen azt gondolták a gyülekezetből, hogy mi annyira szegények vagyunk, hogy egy tévére se telik. És valaki azt mondta, jaj, kedveském, hát legyen egy tévéjük, elhoztam maguknak a régi fekete-fehéret. És akkor volt tévénk, kaptunk egy ilyen nagy fekete-fehér tévét. Aztán szerencsére aznap, amikor Zambó Jimmy lelőtte magát a tévé, ezt nem bírta tovább, és ő is meghalt. Ezt eltitkoltuk a gyülekezet elől sokáig, nehogy valaki még egyszer azt gondolja, hogy mi tévét szeretnénk. Nem szeretnénk tévét még mindig. Ő azt gondolta, hogy neki az ajándék és öröm, hogyha valaki vesz neki egy tévét, ezért vesz nekünk egy tévét. De nem így van. Sokszor érdemes megkérdezni a másikat. Emlékeztek Jézushoz? Oda ment a vakember. Mit kérdezett tőle Jézus? Mit akarsz, hogy tegyek veled? De már így azt mondja, te vak vagy, gyorsan meggyógyítalak, hip-hop. Mit akarsz, hogy tegyek veled? És mi ezt a kérdést nagyon sokszor nem tesszük fel. Mi majd jól szolgálunk neked. Alkoholista vagy, ide veled, majd mi jól leszoktatunk téged a piáról. Szomorú vagy, ide veled, majd mi jól felvidítunk. Nem megy a nem tudom én milyen matek, ide veled, majd mi jól agyonkorrepetálunk téged matekból. Nem működik semmi így, amit kívülről bele akarok szuszakolni a másiknak az életébe úgy, hogy ő nem kéri. Mit akarsz, hogy tegyek veled? Fontos ezt a kérdést feltennünk, mielőtt adunk és szolgálunk mások felé. Ez egyébként gyülekezeten belül is igaz. És van még egy dolog, amiről fontos beszélni. Néha egy-egy gyülekezeten belül, vagy közösségen belül, vagy kifelé olyan szolgálatra van szükség, amire én úgy gondolom, hogy nem vagyok igazán alkalmas. Például én, mint lelkész, sokszor szembesülök azzal, én, mint én, a nagyszájú én, sokszor szembesülök azzal, hogy szükség van arra, hogy leüljek emberekkel hallgatni. Őszintén szólva, ez nem az erősségem. Ezt mindenki tudja a jelenlevők közül. 5 percet hallgatni fáj, 10 perc után már egyenesen fizikai fájdalmat okoz. És mégis el kell végezni ezt a szolgálatot is. Nekem kell elvégezni ezt a szolgálatot. Nem mondhatom, hogy ó, most várjon egy, itt most megállunk, hoppá, hívok valakit, aki jobban tud hallgatni. Nem lehet ilyet csinálni. És nem baj, hogyha néha végzünk olyan szolgálatot is, ami nem ránk szabott és ránk öntött. Mert ilyenkor, amikor olyan szolgálatot végzünk, ami igazából annyira nem az erősségünk, ami annyira nem megy jól, amiben nem is vagyunk annyira, nem is szeretjük csinálni feltétlenül. Egy kicsit szó szerint kínzásnak éljük meg. Olyankor növekszünk. Olyankor tanulunk. Ezt úgy mondják, ugye, olyankor lépünk ki a komfortzónánkból egy olyan zónába, ahol új tapasztalatokat szerzünk. És egyébként éppen ezért a komfortzónát lehet bővíteni is. Amikor ide kerültünk, akkor még sokkal nehezebben ment végighallgatni embereket. Most már azért ez nem okoz tényleg, ezt az előbb túlzásként mondtam, már nem okoz fizikai fájdalmat, hogy embereket hallgassak. 23-25 évesen még okozott időnként. De most már nem. Mert lehet nőni. És a növés az sokszor azáltal van, hogy olyat is csinálunk, amit nem szoktunk. Hogy szakácsnő vagyok, de gyerekisten tiszteletet tartok, hogy tanuló vagyok, de mégis leülök valaki mellé, és elmagyarázom neki, és tanítok. Hogy olyan ember vagyok, aki szeretek mindent megmagyarázni, és mégis csak végighallgatok valakit, anélkül, hogy meg akarnám magyarázni. Hogy olyan ember vagyok, aki utálok énekelni, de elmegyek Mancikához, aki a végét járja, és ő már csak énekelni szeretne, megfogom a kezét, és végigkornyikálom vele a 25. Zsoltárt. Mindegyik tud olyat is csinálni, ami nem az erőssége, és ettől növekszünk igazán. Olyat is meglépünk, amit nem szeretnénk. Hogy olyat is megteszünk, amit nem szeretnénk megtenni. És mindenhez tudnunk kell a célt. És a cél nem az, hogy nőjön a gyülekezet. A cél nem az, hogy mi nőjünk a hitben. A cél nem az, hogy azt is már berángassuk ide ebbe a klubba. A cél az, hogy Isten dicsőségére éljünk. A cél az, hogy épüljünk a hitben, a gyakorlatban, segítsük a társainkat, szólítsuk meg az embereket, de elsősorban az, hogy az egész életünk Isten dicsérje. Uram, amit most csinálok, az téged dicsér? Uram, amit most csinálok, az a te nevedre hoz dicsőséget? Esetleg az enyémre? Esetleg sehová? Ez a fő kérdés és fő cél, aminek mindez, amit ma és amit ebben a hónapban elmondtam, meg kell határoznia. Nem magamért, Uram, hanem a te nagy nevedért. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük azt, hogy te idejöttél közénk szolgálni. Hogy te szolgáltál minket a te földi életedben, és szolgáltál minket annak legvégén, és szolgálsz most is. Pedig igazából nekünk kellene téged szolgálnunk. Urunk, olyan sokszor jöttél felénk, és olyan sokszor adtál nekünk, és olyan sokszor meghallgattál minket, és olyan sokszor megsegítettél minket, és a mi életünk olyan kevésszer viszonozta mindezt. Urunk, kérünk, hogy hadd szálljunk le végre az életünknek a trónusáról, hogy megtanuljunk adni nem dolgokat, hanem magunkat. Neked és egymásnak. Így kérünk, hogy készíts fel minket a jövő hétre és az azutáni hetekre. Így kérünk, hogy segíts minket megtalálni a helyünket, a képességeinket, az adottságainkat, a komfortzónánk határát, hogy aztán legyen mit átlépnünk. Segíts minket, Urunk, igazán jól szeretni egymást. A Te fiadért, az Úr Jézusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus mondta, amikor megmosta a tanítványai lábát, látjátok, én az Úr, és Mester, megmostam a lábatokat. Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Amen. Foglaljuk el helyünket.